Jó, akkor a mostani szekciónkban Tóth János rektor úr és Komzsik Attila dékán úr a felsőoktatási intézmények stratégiai kérdéseiről fognak beszámolni. Felkérném rektor urat, hogy...
Köszönöm szépen, tisztelt jelenlévők, kedves kollégák, vendégek! Most egy kicsit megváltoztatjuk a programot. Nekünk kellett beszélni a dékánóról, erről a felsőoktatásról, főleg a jövőjéről, nem a jelenéről, hanem a jövőjéről. És úgy döntöttünk, hogy először a dékánó fog fellépni közöttekben. Önnek is van egy közös előkészített dokumentunk, amelyet bemutat, és utána majd én reagálom a kivetített adatokra és egy-két más dolgokra is. Köszönöm szépen!
Jó, akkor tisztelt hölgyeim és uraim, elmondanám a közösen elkészített azok a szereplő történeteket, ugye itt ennek a mai szekciónak a témája az a szlovákiai magyar felsőoktatás jelene és jövője. A mi feladatom meg ugye a szlovákiai intézményrendszer, felsőoktatási intézményrendszer stratégiai kérdései voltak, ami meg kell vajon túl egyszerű feladat. Ugye rektor azt mondta, hogy nem a jelenről, hanem a jövőről szeretnénk beszélni, de azért néhány fontos adat a jelenről, és a tudjunk miért kötődik a jövőt illetően. Tehát jelenleg ugye az utolsó statisztikai adatokra alapozva Szlovákiában összesen ez az összes felsőoktatási intézmény, az azt jelenti, hogy közintézmény, állami, illetve magán egyetemeken 140.680 hallgató tanult, ezek a 2009-2010-es tanulmányok adatai, október végéhez ugye vannak a központi regiszterbe elküldött adatok. Ebből összesen 6421 volt a magyar nemzetiségű hallgató. Szlovákiában összesen az összes intézményben. Mindösszesen, tehát ez látható, hogy a 4,6%-a a szlovákiai felsőoktatásban részvevő hallgatóknak. Jó, köszönöm, mehetünk. Tovább ebből látható, hogy itt is valahol korrelál az adat, amit a tanárról is mondott, hogy azért nincsen még azon a százalék arányos szinten, amit az adott korosztályt illeti. Az intézményrendszerről, hogyha beszélünk, intézményrendszer, szlovákiai magyar intézmény, magyar felsőoktatás intézményrendszerről, ha beszélünk, hogy itt ugye vannak különböző intézmények, különböző szinten elhelyezkedő intézmények, ugye van egy olyan egyetemünk, van egy kar, ugye a Lénylő Konstantin Filozófus Egyetem keretén belül működik, illetve van két tanszék, ugye a Pozsonyi Magyar Tanszék, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék, ami a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán belül tevékenykedik, illetve beszélt a pályán, van egy tanszék szintén. Most a Sely János Egyetemre vonatkozó ugye több adatokat itt láthatjuk kivetítve, diáklétszám, tanszékek, oktatói összetétel, tehát számára, illetve ebből a minősített oktatóknak a száma, karoknak a száma, illetve az akreditált tanulmányi programoknak a száma, ez nincs látható, tehát az egész egyetemen értendő adatok. Ha tovább megyünk egyel, akkor ott meglátjuk a a nyitrai karra vonatkozó adatokat. Köszönjük! Tehát ez a nyitrai karra vonatkozó adatok, ugye a nyitrai karról annyit tudni kell és kiegészíteni, mit meg ezt az adatsort, ami látható, tehát a diák létszám, ez is a, hogy vonatkoztathassunk még ott a százalékos arányhoz a statisztikai hivatalban még volt, tehát ezek is a 2009-10-es tanévnek az adatai. Ott 951 hallgató volt, ebből 425 nappali tagozatos magyar nemzetiségű hallgató volt a karon. Összesen Nyitrán az egyetemen 1100 magyar nemzetiségű hallgató tanul a Konstantin Filozófus Egyetemen, tehát a statisztikai adatokból adódó, hogy kiolvashatunk. Oktatói létszám, illetve az akreditált tanulmányi programok, itt ehhez annyit tennék hozzá a nyitraihoz, hogy a egy tanulmányi programunk van, ahol a képzésnek a többségi nyelve az a szlovák, tehát egy BA, illetve egy mesteri képzésünk, ez a közép-európai erős kultúra elnevezési program. Ha mehetünk tovább, ott a Pozsonyi Magyar Tanszék adatai, itt elnézés, az adatok esetleg nem teljesen pontos, én most itt a szünetben kérdezem, tehát a Mészáros tanárra, de nagy eltérések valószínűleg nem lesznek oktatók számát, illetően biztosan, nem akreditált tanulmányi programok annyi, hogy a doktori program, ugye a Pozsonyban a Bölcsészettudományi Karon van egy bővel doktori program akreditálva, ennek keretén belül lehet magyar nyelv és irodalomból is kiegyezni, tehát ezt a doktori programot értjük. Itt ez alatt, amit itt feltüntettünk, ha tovább megyünk, akkor ott a Vél Mátyás Egyetemre vonatkozóan kicsit szűkebbek az adatok elnézést, a pontatlanságjai. Az oktatói létszám közel megegyezik a Pozsonyval, azt hiszem számra pontosan annyira nem tudom. Hogyha most a diáklétszám az meg a végzősöket nézzük, összesen volt 7 végzősök a tavalyi évben a tolmács fordító szakon. Ez egyébként tolmács fordító képzés, ott van BIMA, illetve doktori program is tolmács fordító. Jó, menjünk akkor tovább. Ha megnézzük, ugye a tudomány területek itt már több féleképpen elhangzottak, ezek a hivatalosan besorolt területek szerinti és a tanulmányi program számok, itt a BAMA doktori program mindent egybevetve, tehát itt már nincsen megkülönböztetve. A pedagógiai tudományok, humántudományok, társadalomtudományok, természettudományok, illetve a közgazdaságtudományon ennyi darab tanulmányi program van akreditálva az egyes intézményekben. Jó, mehetünk tovább. Na és most ugye itt elérkeztünk a nagy kérdés, hogy ez a jelenlegi állapot, amit itt ugye föltérképeztünk, a kérdés, ugye, hogy mik a céljaink, tehát mit szeretnénk Isten igazából elérni, amikor szlovákiai magyar felsőoktatásról beszélünk. Ugye ezt is már többször elhangzottak itt különböző szlogenek, illetve különböző kijelentések, hogy mi az, amit mi el szeretnénk érni, mi a legfontosabb célunk. Ugye nyilván az is elhangzott majd már többször is, hogy emelni kéne a magyar nemzetiségű hallgatóknak a számarányát ugye a felsőoktatásban. Utána az is elhangzott szintén, hogy különböző tudományterületeken biztosítani kéne azt, hogy ott legyenek a magyar nemzetiségű hallgatók, és legyenek ugye magyar nemzetiségű végzős egyetemi végzett hallgatóink. És itt a Pék László előadására ugye reflektálva azért fontos az, hogy a elnézést, hogy az egyetemen végzett magyar fiatalok sajátjuknak érezzék a szlovákiai magyarok életében az oktatás, gazdaság, kultúra területén megjelenő új kihívásokat, és hajlandók legyenek a közösség érdekében tevékenykedni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos cél kéne, hogy legyen a kérdés, hogy hogyan ezt elérni, tehát nem igazán egyszerű a képlet, de ha ez nem szerepel a céljaink között, akkor én úgy gondolom, hogy lehetnek itt nekünk nagyon jó képzett szakembereink, lehetnek ezek a lehető legszebb áldozó tudományterületekről, ha őket nem fogják érdekelni a szlovákiai magyarság jövője, illetve annak fönnmaradása, akkor nyilvánvalóan a szlovákiai magyarságnak ebből igazán közvetlen profitja nem sok lesz, annyi lesz, hogy kiképeztük a fiataljainkat, és ők lehet, hogy elhagyják az országot, vagy lehet, hogy nagy többségük elhagyja az ország. Jó, mehetünk tovább, mit kell, vagy mit lehet tenni. Igen, tehát ugye nagyobb számban be kell vinni a magyar nemzetiség érettségizetteket a felsőoktatásba, és itt ugye már nyilvánvaló, hogy nem csak a gimnázium, hanem a szakközép, illetve különböző formukon szerzett érettségivel rendelkező hallgatókról van szó. Itt, amit tudni kéne, és jó lenne ugye az intézményrendszernek tudni, mi motiválja a hallgatókat, tehát itt ugye néhány kérdés már volt, mit szeretnének tanulni, hogyan szeretnének tanulni. Ez az egyik ugye. Kérdés, kell-e saját intézményrendszer, illetve mi az, amit meg kell ebben a szlovákiai magyar intézményrendszerben valósítani? Itt ugye már felvetődtek az ilyen jellegű kérdések, tehát mi az, amit nekünk magyar nyelven kellene itt Szlovákiába oktatni, mi az, aminek ténylegesen indokolható. Ugye a jelenlegét, ha úgy össze akarnám foglalni, akkor ugye van pedagógus képzésünk, különböző tudományterületeken pedagógus képzésünk, van ugye közgazdaságtudományi területen képzésünk magyar nyelven, van ugye teológiai képzésünk, illetve van még kulturális szakember képzésünk magyar nyelven, vagy részben magyar nyelven. Tehát ez ugye a jelenlegi helyzet. A kérdés, hogy mik azok a területek, ahol még igazán érdemes, fontos, indokolható, megindokolható, és a társadalom számára, szóval a magyar társadalom számára is hasznos, ha magyar nyelvű, vagy részben magyar nyelvű képzés folyik. Tehát van ennek ugye nyilvánvalóan egy ilyen nyelvhasználati vagy felsőoktatási nyelvstratégiai vetülete is, hogy mi az, amit vagy milyen nyelven kellene nekünk oktatni ebben a szlovákiai magyar intézményrendszerben. Ugye az intézményrendszer létjogosultságáról, ha beszélünk, ezt a kérdést ezt inkább ilyen költőinek szántam itt, de felvetődik többször ez is azért írtam, adnak erre néhány indoklás, hogy miért szükséges. Egyet már ugye mondtam, hogy legyen hova visszajönni a kutatóknak, a fiatal kutatóknak függetlenül attól, hogy nálunk végeztek, külföldön végeztek, Magyarországon, vagy esetleg Amerikában, Angliában, Németországban. Legyen egy olyan bázis, ahol ők visszajöhetnek, legyenek esetlegesen olyan egyetemi tanáránk, amik azért vannak Komáromban, vagy Nyitrán, ugye azért hogy Pozsonyban is vannak, kialakultak már olyan műhelyek, ahova érdemes azért a fiataloknak visszajönni. Nyilván ezt nem mondhatjuk el minden tudományterületről, de van több olyan tudományterület, ahol ez már elmondható, és ez már egy jelenlegi valós helyzet. Tehát én gondolom, hogy az intézményi rendszer kell. Az, hogy ezt mivel lehet, vagy mivel kell bővíteni, ez még ugye nyilvánvalóan egy kérdés, amit meg kell válaszoljunk. Az egyik ilyen, hogy egy például egy oktatáskutató intézet a szószoros értelmében, tehát ami fölölelni a teljes szélességet ennek a kérdéskörnek. És hát ugye az utolsó kérdés, amit én ide fölírtam, tehát mik azok a tudományterületek, ahol ki kell építeni, mondom, magyar nyelvű vagy részben magyar nyelvű felsőoktatást. Tehát mi az, ami indokolt, mi az, ami ténylegesen szükséges. Jó, mehetünk tovább. Na most mi az ugye, ami a jelenleg fönnálló intézményrendszer számában az előbb elhangzottakból, mint feladat, ugye megfogalmazható. Tehát bővíteni kell a képzési kínálatot, de itt figyelembe kell venni mindazon túl, amit mi ugye itt hasznosnak, meg a társadalom számára is hasznosnak mutatkozik. Néhány mutatót azért nem hagyhatunk figyelmen kívül. Egyrészt ugye nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy a régióban kell gondolkodnunk, tehát nem igazán lehet csak országhatárokon belül gondolkodni, sem akkor, amikor képzési kínálatot akar bővíteni, amikor gazdasági vetületét nézzük, amikor nézzük azt, hogy tulajdonképpen idézőjelesen a konkurencia hogyan is van jelen a mi térségünkben. Ezeket a tudatokat ugye figyelembe kell venni. A felsőoktatási nyelvpolitikát ki kell alakítani, és azt be is kéne tartani. Tehát mikor beszélünk mi a szlovákiai magyar kisebbség számára még fontos és hasznos oktatásról. Tehát mi az mondjuk a magyar nyelven tartott oktatás, előadások, szemináriumoknak a részaránya egy oktatáson belül, amikor még azt mondjuk, hogy beszélhetünk magyar kisebbségi felsőoktatásról. Mert nem mindenhol szerencsés vagy jó helyzet az, amikor az egész képzés magyar nyelven folyik. De ez vannak szakemberek, akik ezzel foglalkoznak, ez az én privát nézetem, meg ezt már néha egyeztettük is. A tervezéskor nyilvánvalóan nem lehet figyelmen kívül hagyni a szlovákiai jogi kereteket sem, és a jogi alapján most ezt én bővebb értelemben gondoltam erre, tehát ebben beleértve a költségvetési vonzatait is az egész történetnek, és ténylegesen a jogi kereteket, tehát a felsőoktatási törvényt, az akkreditációs bizottságra szóló kormányrendeleteket, tehát mindaz, ami befolyásolja azt, hogy mi az, amit mi ki tudunk alakítani, és még egy tényező, amit én ide most nem írtam be, ami innen kimaradt, vagy utoltuk ezt be. Ugye nyilvánvalóan egy felsőoktatást, egy képzést kialakítani, az akkor lehet, és akkor lehet ugye egy minőségi képzést, vagy megfelelő szintű képzést kialakítani, ahhoz vannak megfelelő szakemberek. Tehát itt, amikor arról beszélünk, hogy képzési kínálat bővítése, meg kell nézni azt is, hogy mire vannak szakembereink. Illetve ha nincsenek szakembereink, akkor honnan tudunk mi hozni szakembereket, és ha hozunk szakembereket, akkor azok milyen szakemberek legyenek. Olyanok, akik magyarul tudnak előadni, olyanok, akik tudnak magyarul szlovákul, vagy olyanok, akik tudnak magyarul szlovákul, angolul, vagy németül is még előadni mindezek mellett, mert ezt kéne nekünk a felsőoktatásunkhoz. És ugye hát ezen tényezők nélkül, és hát nyilvánvalóan ugye ennek akkor van egy pénzügyi vonzata is. Tehát a jelenlegi, most én mondom a kar helyzetét, a rektor úr majd az egyetem helyzetét, ha gondolja, fölvázolja röviden vagy nem. Ami a pénzügyi helyzetét illeti a karnak most van egy viszonylag stabil pénzügyi helyzete, de annyira jó anyagi helyzete nincsen a karnak, hogy mi most azt mondjuk, hogy na kérem szépen, akkor két új területen szeretnénk nyitni, bővíteni képzést, erre nekünk fel kéne venni 15 megfelelő szintű szakembert, és akkor mi ezt a 15 szakembert fölveszünk, úgy, hogy ugye megfeleljünk az akkreditációs feltételeknek, és az azt jelenti, hogy egy évig ugye fizessük, anélkül tényleges képzés lenne minimálisan legalább a szakfelelős, mert egy évig az akkreditációt megkapjuk, és utána ugye akkor a következő 3 évre kéne működtetni a képzést ahhoz, hogy meglegyenek az első végzősök. És én úgy gondolom, hogy amikor rugalmasságról beszélünk, akkor vagy hogy nem vagyunk eléggé rugalmasak, vagy nem reagált eléggé rugalmasan a szlovákiai magyar felsőoktatási intézményi rendszer az új kihívások, én úgy gondolom, a Szlovákiában nem lehet igazán rugalmasan reagálni a felsőoktatás irányában megfogalmazott igényekre. Pontosan olyan okoknál fogva, amit itt említettem, tehát az akkreditáció, amilyen formában működik ugye itt Szlovákiában, jelenleg, illetve az, hogy hosszú távú stratégia, gazdasági, kulturális fejlődési vagy fejlesztési stratégia, és igazából nincsen. Tehát az, amikor nekünk a költségvetésben már figyelembe veszik azt, hogy a hallgatóink elhelyezkedési számaránya, hogy mennyi munkanélküli van ugye az adott intézményben a kibocsátott végzős hallgatók között, utána ezt még ugye szűkíteni akarják, hogy a saját tudományterületén helyezkedik el. Én azt mondom, hogy ez minden rendben lenne akkor, hogyha emellé hozzá rendelne még a kormány egy olyan hosszú távú stratégiát is, hogy na akkor az ország ebbe az irányba fog menni 10 évig, minden egyetem akkor tervezhet, mert ilyen irányba fogunk menni, a képzéseket, aminek ugye a kifutási ideje az legalább 4 év, az akkor ilyen irányba lehet tervezni, aki nem az fölvallalja azt a kockázatot, hogy hát ezek a mutatók ugye rosszabb vagy rosszabbak lesznek. Tehát ezeket a kérdésköröket ugye mind körbe kell vizsgálni, és hát nem lehet ezt szűken oktatási kérdésként megfogalmazni, hiszen nekünk ugye az lenne számunkra, az lenne a fontos és a kívánatos, én mondom, hogy szlovákiai magyarság számunkra, hogy a fontos és kívánatos, hogy a gazdasági oktatási kulturális élet, közélet szereplőivel együttesen kéne nekünk ugye kialakítani olyan stratégiákat, amelyek megvalósítása ugye növeli az egyetemet végzett magyar nemzetiségű hallgatóknak a szülőföldön maradását, vagy oda való visszatérését. Mert ugye azt tudjuk jelenleg legalábbis, hogy akik Magyarországra elmennek ugye tanulni, és sajnos nagyon sokan mennek már a középiskolába is Magyarországra tanulni, onnan a visszatérési arányok nem igazán kedvezőek. Tehát ennyit szerettem volna, én azt hiszem ez az utolsó. Ennyit szerettem volna én bevezetőnek elmondani. Én úgy gondolom, hogy ebben megfogalmazódott néhány kérdés, néhány feladat is, néhány esetleges lehetséges cél is. Most akkor ezt próbálják kibővíti ki egészen.
Most megjegyzés, tökéletesen tartjuk az időkeretet.